arról fogunk most beszélgetni, hogy hogyan találkozik a pszichológia és a test. Igen. Hogy hogyan nyílunk meg saját magunk előtt a tánccal, még akkor is, hogyha életünkben nem táncoltunk. Hogyan ne ijedjünk meg a saját testünktől. Valahogy így tudom elképzelni a Bodyway módszert, ami korábban Bodywork volt, de most nemrég nevet változtatott. Erről is szó lesz, hogy miért kellett nevet változtatni. Aki itt van velem, Pecsenyka Nóra, pszichológus, joga és meditáció tanár, a Bodyway módszer megalkotója. Hello, Nóra!
Szia! Köszönöm a meghívást!
Kezdjük onnan, hogy mi is ez a módszer egész pontosan. Te mit fejlesztettél ki, és hogyan találkozik az ember pszichéje az ember testével?
Igen, hát rögtön egy névváltoztatással már kezdem, hogy ez a módszer, ez egy táncterápiás, tánc- és mozgásterápiás műfajba tartozó módszer, és már a kezdetnél megváltoztattam ezt, mert mindig magyarázkodnom kellett, hogy hát tánc, hogyha minden mozdulat az, meg terápia, hogyha minden fejlődés az, de aztán okosabbnak tűnt egy olyan szót találni rá, amiben benne van a test, hogy rögtön lehessen tudni, hogy ez egy testen keresztüli munka, önmagunkon végzett munka. Azért lett Body Way, kicsit úgy is mondhatom, hogy felnőttünk, és az indián nevünket megtaláltuk, vagyis az, ami jobban passzol hozzánk, ami jobban leírja azt, hogy önismereti értelemben úton kísérünk, meg szellemi értelemben is. Önismereti értelemben ezt úgy értem, hogy a pszichológia paradigmáján belül, amikor meg azt mondom, hogy önismeret, akkor ez azt jelenti, hogy megismerem a személyiséget, hogy milyen mechanizmusok vannak benne, milyen én részek vannak benne. Felnevelem azt a személyiséget, mint ahogy a fejlődés lélektan követi. Aztán pedig egy kiteljesedett identitássá válik, aki így meg tudja valósítani magát. De az viszont előfordul, hogy ilyenkor, amikor megvan már a ház, a család, a kutya, a karrier.
Négy kerék.
A négy kerék, igen, akkor valami mégis, valami hiányzik, hogy talán, mintha nem csak ennyiből állnék ez a funkciók összessége, a társadalomnak megfelelő fogaskerék. És megkérdezték tőlem egy pár hónappal ezelőtt, lehet, hogy már egy éve is volt, hogy nem szeretném-e megmutatni a módszeremet egy londoni konferencián, és már előtte is volt róla szó, hogy külföldre menjünk, csak elég el voltam foglalva itt a képzéssel az utóbbi 10 évben, de most éreztem, hogy ez egy olyan pillanat, hogy tök fontos, mert azt érzem, hogy az AI miatt nagyon meg fog változni a világunk, és
ajaj.
Nagyon, például mondok egy saját személyes példát, hogy egy applikációt megnéztem, amiben egy ilyen kognitív pszichológia is szerepelt, és AI is volt benne, és teljesen megdöbbentem, hogy olyan szinten végig kísért, tehát amit tud így mímelni gondolati folyamatokat, zseniális volt. Arra gondoltam, hogy Jézusom, hát ez jobban csinálja bizonyos szempontból ezt a típusút, mint én. Pillanatok alatt eljuttatott a lényegig. És tehát én megéreztem a bőrömön, hogy lesznek olyan, még a pszichológián belül is olyan területek, amiben ügyes az AI. Viszont van két terület, amit nem fog tudni átvenni tőlünk. Az egyik az a szomatik szó, ahogy mondtam, ez a varázsszó. Minden, ami testi, így testtel foglalkozik. A másik az pedig a tudat, hogyha az elmén túli tartományokat nézzük, az a meditáció. Na, és ekkor jött a névváltás, mert a body work az mást jelent angol száz nyelvterületen, azt jelenti, hogy egyéni masszázs, vagy légzéstechnika. Ehhez képest a body work egy csoportos táncterápiás önismereti módszernek a szinonimája ma Magyarországon, de nem akartuk, hogy félrevezető legyen angolul, és ezért átneveztük inkább body way-re, ami jobban mutatja, hogy ezen az önismereti úton kísérünk.
Elavultá vált a pszichológia, mint terápiás módszer?
Nem, azt gondolom, hogy nem elavultá vált, hanem elkezdett bővülni. A pszichológián belül megjelent a transpersonális pszichológia, vagyis a személyiségen túli, hogy azokat a tartományokat is meg lehessen nézni, mint például a lét nem lét határa, a foganás. Tehát ez a pszichológia fejlődött valójában, mert először azt gondoltuk, hogy ilyen 3-4 éves korig kell visszamenni, hogy megértsük a lényeget. Aztán a modern csecsemőkutatások már egész korára mennek, sőt a magzatkorba. És az a téma...
Erről keveset beszélnek, igaz?
Erről keveset.
Ez egyébként egy ilyen workshopon visszamentek az ilyen igen. magzati élményekre, vagy emlékekre? Mert ilyen, ez létezik, csak valahol ott van, csak nem
létezik, és azért vágtam le ilyen bátran, hogy igen, mert saját tapasztalatom is van. És nagyon-nagyon sok embert kísértem ebből a szempontból, mert a body way módszernek pont az a egyébként világszinten kuriózuma, hogy a születés körüli, lét nem lét körüli, a magzatszint körüli fókusza van. Mindig nézzük a szakirodalmat, hogy hát, ha más is foglalkozik ezzel, de külön léteznek születéscsoportok, akár légzéstechnikával, akár mozgásossal, de az, hogy a tánc és mozgásterápia műfaját összehozzák a perinatális, vagyis a születés körüli fókusszal, azt nem találtunk még a miénken kívül. Meg van egy másik specialitásunk is, az a non-duális nézőpont. Tehát emiatt a kettő miatt végül is egyedülálló a módszer. És amit kérdeztél, hogy megéli-e? Igen, a mozgással, a testtel való munkával visszatudunk odáig menni, hogy visszaemlékezzünk, de ezt ne úgy képzeld el, mint egy olyan emléket, hogy mondjuk mi történt veled 10 éves korodban, amikor egy autóbalesetben voltál, hanem sokkal inkább úgy képzeld el, mint ahogy vannak a modern kómakutatások, vagy annak idején az egyetemen csináltunk olyan vizsgálatokat, hogy amikor valakit műtenek, akkor altatásban nem mindegy, hogy miről beszélnek az orvosok, mert ki lehetett mutatni tudományosan, hogy teljesen más a gyógyulás a nagy számok törvényében, hogyha pozitív szuggesziókat vagy pozitív mondatokat hallottak, szemben azzal, amikor fáradtak voltak és szóval nem olyasmiről beszéltek, ami előremutató, vagy segíti a beteget. Tehát valahogy úgy képzeld el azt, hogy van egy lenyomat, ami hatással van a működésmódra, és inkább olyasmi ez a kommunikáció, akár az anya és magzata között, hogy egy hangulat, egy érzet, mondjuk egy erős békeérzet, vagy annak az érzete, hogy milyen erős a másik. Tehát egy finomabb, nem egy ilyen konkrét, körvonalazott élményként képzeld ezt el.
Én egy picit visszalépnék. Mit gondolsz arról, hogy nagyon sokan ezt az önismereti dolgot ezt kerülgetik? Nagyon sokan szeretnék megtudni, hogy mi a bajuk most, mi a helyük a világban. Nagyon sokféle megoldás van erre, és sokan nem tudják, hogy melyik a megfelelő módszer. Amíg eljut oda az ember, hogy kipróbáljon egy módszert, addig milyen kéréseket kell föltennie saját magának?
Azt mondanám, hogy például a pszichológián belül a pszichodráma az egy olyan szintre tud hatni, hogyha gondolkozol, hogy milyen ismeretre szeretnél, ami az elme, a kognitív gondolkodás, a szerepek, a tudatos részt tudja nagyon jól megragadni. Például az én határoknak a kialakításában nagyon jó. A családállítás szintén egy olyan módszer, amiben magát a mintázatot, a domborzatot meg tudom tapasztalni, hogy mi az a törvény, amitől eltértem, és mi az, amihez jobb, ha visszatérek. De hogy vannak olyan terápiás módszerek, amik a tudattalannal erősebben tudnak foglalkozni. Például a belső képekkel való munka, módosult tudatállapotban. Egyébként az, hogy szomatik, tehát hogy testtel való önismereti munka, az most egy varázsszó, tehát a nemzetközi világban nagyon trendi lett. Pontosan ezért, mert lejjebb is tud menni, mint a kognitív szint. És hogy melyikkel kezdje valaki, én ebben azt mondanám, hogy kövesd az intuíciódat, mert hát, ha valami meghív...
Valakinek nem erős, tehát épp ez az, hogy az intuíciómat követném, de mondjuk igen. Nem eltakarja, vagy elfedi a zaj. Erre irányult a kérdésem, hogy mennyi és milyen kérdés kell föltenni ahhoz, hogy egyáltalán eljuss az ember ide.
hogy találom meg a megfelelő módszert, én erre találtam az intuíciót, mint legjobb dolgot végső. A nagy döntéseket az életben szerintem intuíció alapján fontos meghozni, és arra is szívesen válaszolok, hogy hogyan tudok hozzáférni ehhez. Mert ez egy valós, nagyon sokszor előforduló érzés, hogy jó, de nem férek hozzá. Miért? Azért,
hát a zaj miatt.
Mert zaj van, mert itt van az elmezaj, és kétféle lehetőségem van ezzel. Vagy elkezdem egyenként azt a felkínált rengeteg témát, amit az elme ide zajol, azokat egyenként megnézem, és a pszichológia módszerével meg tudom keresni a gyökerét, és ki tudom tisztázni akár kognitív, vagyis gondolati alapú terápiával, akár mással. És egy másik lehetőségem is, hogy elfordulok tőle, mint amikor elhúzok egy függönyt. Hogy mögé nézek, és ezt hogy tudom megtenni, úgyhogy össze tudom hasonlítani, hogy különböző, mert amikor az elme hív arra, hogy a zajra, akkor az valószínűleg egy ilyen szűkös, szorító érzés, gyakran sürgető, mint tudod, mint amikor el akarnak adni neked valamit. És amikor pedig az intuíciót hallod, akkor az egy sokkal finomabb, szubtilisabb, gyakran halkabb hang, és kevésbé akar sarokba szorítani, hanem egy ilyen tágasabb, szabadabb érzés van mögötte. Tehát igazából jobban jársz, hogyha megtanulod megkülönböztetni a két érzést, mert valójában mindig így fogod megtalálni az intuíciódat, hogyha figyeled ezt. Van egyébként egy olyan instrukciónk, amikor azt kérdezzük, hogy mi most a legigazabb, mert nem a helyes mozdulatot keressük, hanem azt, hogy mi az, ami te vagy.
A megfelelőt.
Nem is a megfelelőt, mert az az első, hogy meg akarsz felelni a szituációnak. Mert ezt megtanultuk, ez az iskola érettségünknek is az egyik ismérve, hogy tudunk szempontot váltani és megfelelni. De gyakran oda kell visszamennünk, hogy ki vagyok én igazán, ami azelőtt van, hogy mit vár el tőlem akárki, még a legfontosabb másik is, mert hogyha magamhoz nem vagyok közel, akkor nem tudok a másikhoz se igazán közel menni.
Ezt lehet elég sokszor föltenni, ezt a kérdést? Tehát lehet, amikor már túl sokszor feltettük ezt, hogy én ki vagyok? Tehát ez nem biztos, hogy minden helyzetben érdemes feszegetni, nem?
Nem, egyáltalán nem érdemes minden helyzetben feszegetni, mert az is lehet, hogy az elméről is beszéltünk, hogy ha az elmének adom ezt a kérdést, akkor belegabajodik, és rengeteg identitása van. Mindegy. Akkor is azt mondod, hogy én, amikor a nőd pasia vagy, akkor is azt mondod, hogy én, amikor az apád fia vagy, és mégis teljesen más. Tehát inkább azt mondom, hogy az a jó, hogyha ezek mint ruhák már váltakozhatnak, nem azonosulsz bele teljesen, hanem azt szerint váltogatod, hogy mire van szükség. De van egy pont, amikor nagyon érdemes föltenni ezt a kérdést, hogy ki vagy te igazán. A pszichológia paradigmája az egy darabig kísér, de egy ponton túl nem ezek a szerepek és személyiség részek összessége vagy, hanem valaki, aki erre rálát. És hogyha felteszed magadnak még egyel mélyebben ezt a kérdést, hogy ki vagyok én, akkor már nem ezt a rengeteg szerepet hallod, hanem azt a nagyon intim, nagyon természetes érzést, amikor most becsukod a szemed, és egyszerűen csak tudod, hogy vagy, hogy létezel, ami mindig veled van, függetlenül bármi történik veled.
Azt meg tudod nevezni, hogy mik azok, amiket mindenképpen le kell faragni, amik az önismeret útján elindul valaki, és mindenképp le kell vakarjam magamról azokat a felvett szokásokat, felvett szerepeket, szóval ezeket így meg lehet nevezni?
Először is nagyon értem, hogy miért mondod, hogy le kell vakarni, mert érzed, hogy ez páncél és szűkös, és elveszi a szabadságodat, és mindenki azért akar önismerni, mert szeretne boldogabb lenni és szabadabb. És ez az, amit mi szeretnénk támogatni a Body Way módszerrel is, abszolút ez a ez a szándékunk.
Mindenki ezt támogatná, mindenki gondol, aki önismeretre,
így van.
Egy önismerettel foglalkozik, az feltétlenül mindenkinek ez a szándéka.
Mindenkinek ez a szándéka. A kérdés az az, hogy mekkora szobában, hogy egy kicsi szobában tud szabadságot adni, vagy hatalmas kupola alatt, és az a szándékunk azzal, hogy a pszichológia paradigmáján túl egy nagyobb szellemi tágasságot is tartunk a csoportokon, hogy nagy legyen a kupola. De visszatérve oda, hogy mondod, hogy levakarni. Uh-huh. Hát persze, hogy szeretném letenni azt, ami elveszi a szabadságomat. De itt jön egy nagyon érdekes dolog, hogy semmelyik én részt nem tudod úgy levetni, hogy örökre megszabadulni tőle, hanem inkább úgy képzeld el, amikor az önismeretben előrébb lépsz, hogy az én részek nagyobb harmóniában vannak egymással, mint egy jól működő belső családban. Tehát amit levakarsz magadról, annak mindig pozitív célja van. Mondok egy példát. Van benned egy ilyen baromi szigorú ostoros, aki azt mondja, hogy nem vagy elég jó, hogyha nem csinálod így meg úgy. Ezt megpróbáltod levakarni, nagyon sokszor így letépik magukról az emberek, hogyha éppen megtestesítjük azt egy ilyen bodyweight csoporton, de valójában szükség van annak a résznek a megkülönböztető képességére, hogy mi a jó teljesítmény és mi a rossz teljesítmény, csak annak nem kéne ott lennie, hogy az, annak a pusztító aspektusnak, hogy ne legyen ilyen jelenség, hogy te ilyen béna vagy, vagy ilyen rossz vagy, vagy ennyire nem teljesítesz.
Hát az önszabadásra azért hajlamosak vagyunk.
Igen, hogy de jó szándékkal, de abszolút agyonnyomja tulajdonképpen. Mm. És hogyha ezen tudunk oldani és lazítani, az a rész változik, akkor megmarad a pozitív aspektusa, hogy nem csak egy ösztönlény, és mégis segíteni tud, támogatni tud a megkülönböztető képességével, amit még leszoktunk vetközni előbb-utóbb a csoportokon, az, hogy az a biztonságos, ha távol vagyok, mert ha közel megyek, akkor bántani fognak. Valójában mind arra törekszünk, vagy mind vágyunk arra, hogy közelségben, valódi kapcsolatban, szeretetben legyünk, csak hát félünk attól, hogy közelségben lehet aztán a legnagyobb fájdalmakat begyűjteni, és emiatt van, aki inkább úgy dönt, hogy nem vagyok közel. És az újra közeledés önmagamhoz és a másikhoz, ez egy erős fókuszt kap.
Értem, de ez sebezhetővé teszi az embert utána.
Így van, hogyha nyitva van a szíved, így is mondhatom, vagy ha leveszed a páncélokat, így is mondhatom, akkor sebezhetőbb vagy, de ez egy teljesen őszinte kérdés. A szabadság, a döntés mindig nálad van, pontosan azért is, mert a pszichológia paradigmáján túl is nézünk, hogy te rajtad áll, hogy mit választasz, és te dönthetsz úgy, hogy inkább zárva tartom a szívem, mert annyira fájt, és ez rendben van, akkor semmi más nem fog történni, mint hogy olyan tapasztalatokat szerzel, amik a zárt szívhez vagy a páncélhoz tartoznak, és előbb-utóbb az a dolgok természete, hogy előbb-utóbb ez is szenvedést okoz.
Egy dolgot árulj még el. Mi a közös egy 20 éves önkeresőben és egy 50 éves önkeresőben?
Azt, hogy szeretnének közel kerülni magukhoz, a valódi önmagukhoz. Ez ugye önismeret, benne van a szóban is, hogy meg akarják ismerni magukat, a valódi természetüket, ez közös mindenkiben. És az, hogy mindezt azért csinálják, mert boldogabbak akarnak lenni.
Mi a legnagyobb különbség?
A legnagyobb különbség az az, hogy a 20 éves az fiatal, és az elején van az életének, az 50 éves meg már régebb volt a fiatal, így is mondhatom. És a 20 évesek sokkal könnyebben elengedik a mintázataikat, kevésbé sínen működnek, mint az arcon a barázdák. Hogy minél idősebb valaki, annál mélyebb már az a barázda, és kisebb a valószínűsége, hogy másfelé folyik az a folyó, vagy másfelé ráncolódik az arc. Egyébként az elmének ez a dolga, hogy sémákat építsen ki, ez rendben van.
Túléléshez segít.
Persze, ez teljesen rendben van. Csak az a baj, hogyha rávetül a mostani friss pillanatra valami régi történet, azzal szoktuk leginkább a boldogtalanságunkat előidézni, ezért az szolgál minket legjobban, amelyik minél kevesebb ilyen automatizmust vetít ide a friss pillanatba, de ügyesen megoldja, hogy egyébként ne kelljen azzal foglalkozni, hogy hanyasba váltok az autóval, de a lényegi pontokon nem vetíti rá, hogy ja, ez olyan, mint amikor a múltkor átvágtak.
Nagyon köszönöm, hogy beugrottál ma hozzánk.
Én is köszönöm.
Pecsenyka Nóra pszichológussal, joga és meditáció tanárral beszélgettünk. Ennyi volt már a Szabad Esés. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, vigyázzatok egymásra és magatokra. Találkozunk jövő kedden. Szevasztok!